A Kúria elnöke, Dorák Péter, az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok, elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást. Jó estét kívánok.
Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást.
Nem okoz fennakadást a közigazgatási bíráskodás szervezeti reformjának határozatlan időre történő elhalasztása. Ezt mondta a Kúria fél év záró tájékoztatóján. Bizonytalanságot se például azokban a bírókban, akik átjelentkeztek az új közigazgatási bírósági rendszerbe?
Nyilván az intézkedés legnehezebb része az emberi oldala, hiszen több hónapos időszakot követően a bíráink úgy döntöttek, hogy az új szervezeti felállásban is folytatják a hivatásukat, a közjogi ügyek tárgyalását. És amikor ezt eldöntötték magukban, és az ezzel a döntéssel járó minden feszültség elszállt, akkor újabb fordulatot hozott az élet, és a törvényhozás elhalasztotta ennek a reformnak a bevezetését. Összességében azonban úgy látom, hogy sokkal könnyebben megbarátkoztak a dolgok ilyetén fordulatával a kollégáim, mint hogy a váltásról szóló döntést meghozták.
Hogyan értelmezik a határozatlan időre történő elhalasztást? Végleges, ideiglenes, valamilyen esemény bekövetkeztétől vagy annak elmaradásától függő határozatlanság ez?
A sajtóban megjelent hivatalos indokolás a nemzetközi kritikákkal indokolta a szervezeti változás elhalasztását. Valóban voltak ilyen hangok. Én azt gondolom, hogy a szervezeti reform kidolgozottsága rész megoldásai megfeleltek a nemzetközi sztenderdeknek. Természetesen az országgyűlés szabadon dönt abban a kérdésben, hogy egy törvényt meghoz-e vagy sem, vagy mikor teszi ezt, és ha úgy látták, hogy indokolt a nemzetközi körülmények hatására ennek elhalasztása, ezt nyilván senki nem vonhatja kétségbe, ezt a döntést.
Hogyan lehet lemérni a magyar közigazgatási bíráskodás teljesítményét? Az ide hivatkozott számok azok az Európai Unió eredménytábláját szokták hozni, ahol ez a terület ezt kimagaslóan teljesít.
Én úgy vagyok ezekkel az eredménytáblákkal, hogy előszeretettel hivatkozik rá olyas valaki is, aki kritikával illeti az igazságszolgáltatást, de olyanok is, akik szeretnék alátámasztani a bírósági szervezet eredményeit. Én a magam részéről szkeptikusabb vagyok ezekkel az eredményekkel kapcsolatban, mert mint most már lassan 25-30 éve tárgyaló bíró, nagyon jól látom, hogy az ördög mindig a részletekben van. Tehát lehet gyorsan befejezni az ügyet mindenkinek a megelégedésére alapos vizsgálat nélkül, és lehet lassan dolgozni, de úgy, hogy annak a bírói munkának minden részlete támadhatatlan és megfelelő alaposságú. Tehát mindig az ügy diktálja azt, hogy egy bírónak mennyi munkát kell beletenni abba az ügybe. És látszólag nehéz és nagy kérdéseket felvető ügyek is megoldhatók bírói szempontból viszonylag könnyedén, és látszólag bagatell ügyek pedig napokra és hetekre gondolkodásra kényszeríthetnek bírót.
Egy közigazgatási vitában az baj, ha az ügy gyorsan mindenki megelégedésére befejeződik, mert egy polgári ügyben ez erény szokott lenni, hiszen mindenki elégedett.
Ez alapvetően mindenhol erény, és valószínűleg egy bizonyos határon túl igaz az a régi bölcsesség, hogy bármilyen ítélet jobb, mintha nem hoznak ítéletet időben. De az eljárások rövidítésének azért van egy észszerű határa, ahol már kétségbe vonható, hogy vajon valóban alaposan megnézte a bíró azt az ügyet.
Kell-e a változatlanul maradó közigazgatási bíráskodási rendszerben a kúriának, mint a terület megmaradó irányítójának bármilyen újabb feladatot visszavennie vagy fölvennie?
Őszintén megmondom, épp a dilemma miatt, ami előtt a kollégák álltak, nevezetesen, hogy váltanak-e az új szervezetben vagy maradnak. Emiatt a szakmai munka egy kicsit lefékeződött az utóbbi néhány hónapban. Már megtehettünk volna néhány olyan lépést, amit most elhatároztam a közigazgatási kollégium vezetésével együtt, és amely indokolt. Ilyen például az új közigazgatási perrendtartás gyakorlati érvényesülésének a vizsgálata. Erre most létrehoztam egy konzultációs testületet, amelynek fél tucat kuriai bíró a tagja, és nagyszámú alsófokú bíró és jogtudósok is a tagjai lesznek. Ez a testület ugyanazt a munkát fogja elvégezni, mint amit a polgári perrendtartás konzultációs testület most már évek óta végez. Nevezetesen a felmerülő gyakorlati eljárási jogértelmezési kérdésekre vonatkozóan többségi álláspontot dolgoz ki, és ezt ajánlásként megfogalmazva közzéteszi. A Kalas kollégiumvezető úr jelzése alapján számos ilyen kérdés merült fel az elmúlt időszakban, amelyre ez a konzultációs testület a közeljövőben válaszokat fog keresni.
Mi a tapasztalatuk egy új kódex, eljárási kódex bevezetése után? Mennyi időnek kell eltelnie, hogy az ügyek felérjenek a kúriára? Magyarán legyen anyag, amivel lehet dolgozni, lássák a problémákat.
Én azt hiszem, hogy ez körülbelül másfél-két év. Tehát most vagyunk abban az időszakban, amikor már az új eljárási kódexek alapján indult perek megérkeznek a kúriára, és ugye annyiban speciális a kúria helyzete, hogy változtak a kúria fő eljárását jelentő felülvizsgálati eljárásnak a szabályai is, hiszen a polgári eljárásokban részben, a közigazgatási perjogban teljes egészében befogadási rendszer lépett életbe, tehát nem lehet automatikusan eljutni a kúriáig, a kúriának magának kell döntést hozni arról, hogy egy adott ügyet, ami befogadási eljárás alá tartozik, azt kíván-e érdemben tárgyalni, vagy nem.
Hogyan tudják azt elkerülni, hogy a kúria ne lásson élő elsőfokú ügyet, vagyis a jog eredeti élő helyével ne találkozzon, ne lásson egyedi ügyeket?
A kérdés, visszakérdezek, arra vonatkozik, hogy a kúria...
Ne legyen elefántcsontorony a kúria, ne csak tiszta elmélettel
ne csak elvi kérdésekkel foglalkozzon, hanem a ezeket az elvszerű döntéseit, ezt a konkrét problémák valós ismeretében hozza, meg erre gondol, szerkesztő úr?
Ez nem ártana, ha így volna, nem?
Nyilvánvalóan ezt a személyes példámon is láttam. Amikor az ember elsőfokú, másodfokú bíróból kúriai bíróvá lesz, akkor egy olyan egy-másfél-két év alatt elveszti azt a fajta nézőpontját és szemléletét, amit elsőfokú bíróként még a sajátjának vallhatott. Ez az aktív bírói szerep, a bizonyító, a tényállás megállapító bírói felfogás. Ebből kitanulnak a kúriai bírák. Ez azért nem baj, mert a helyére lép egy magasabb absztrakciós szintű szemléletmód, ami a jogrendszer kormányozó alapelvek egyensúlyát próbálja megteremteni, és maga a bírói szervezet pedig, ha jó a belső kommunikáció, akkor a kúriai bírák vagy a ítélőtáblai bíráknak ezt a nézőpontját ezt pótolni tudja azzal, hogy egyrészt a problémás kérdéseket megtárgyaló testületekben ott ülnek az elsőfokú bírók, másrészt az elmúlt időszakban létrehoztunk olyan szervezeti formákat, amelyek éppen ezt a célt szolgálják, tehát, hogy az elsőfokú bírók azonnal elmondják a magasabb fokú bíróknak, hogy milyen problémákkal szembesültek. Ezt mi úgy hívtuk, hogy jogegységi csoportok. Ezt öt témára vonatkozóan hirdettük meg két évvel ezelőtt szabad jelentkezésre, és az egész országból jelentkeztek bírák. Ezek csoportonként olyan 30-40 bírót jelentenek, minden bírósági szintről, és ők évente egyszer vagy kétszer összejönnek, ahol kötetlen beszélgetés formájában el tudják mondani az éppen aktuális problémáikat. Érdekes módon a legnehezebb a bíráknak az volt ebben a fórumrendszerben, hogy a saját elfogadottságukat leküzdjék. Nyilván egy járásbíró nehezen szólal meg, partikulárisnak érzi, jelentéktelennek érzi azt a problémát, amivel ő küszködik, pedig ez soha nincs így. Én is vallom, amit a szerkesztő sugallta mondatával, hogy az igazságszolgáltatás legmagasabb szintje is csak akkor tud hatékonyan működni, ha az alapvető, a kiinduló problémát látja.
Itt van egy konkrét ügy. A legfőbb ügyész jogorvoslatért fordult a kúriához, mert törvénysértőnek tartja a budapesti hajókatasztrófában érintett ukrán kapitány letartóztatás helyetti óvadék ellenében bűnügyi felügyelet alá helyezését. Ez az ügy már a kúrián van. Mi a kérdés, amit meg kell vizsgálniuk?
Az ügy újra folyamatban van. Ezt azért hangsúlyozom, mert Kónya elnök helyettes úr még a legfőbb ügyészi indítványt benyújtását megelőzően nyilatkozott a rádiónak ebben a kérdésben. Akkor ezt megtehette, hiszen nem volt folyamatban ezzel kapcsolatos ügy. Ez most másként van. Tehát tartalmi kérdésekről az ügy folyamatban léte alatt én nem szeretnék nyilatkozni. Azonban azt világosan kell látni, hogy a büntető eljárási törvény a korábbi házi őrizettel, lakhelyhagyási tilalommal azonos módon vezette be az úgynevezett bűnügyi felügyelet fogalmát, ami a büntetőeljárási terhet szabad mozgáshoz és lakóhely, illetve tartózkodási hely szabad megválasztásához való jogát korlátozta. Ezt egyfajta technikai eszközzel is segítette, illetve továbbra is ismeri az óvadék intézményét. Az óvadék intézménye tulajdonképpen egy olyan a bíróság által meghatározott pénzösszeget jelent, amelynek az a célja, hogy elősegítse a bűnügyi felügyelet magatartási szabályainak megtartását, illetve a terhelt eljárási cselekményeken való jelenlétét. Tehát arra motiválja, hogy ezeket a szabályokat betartsa, mert egyébként az óvadékot elveszti, ha ezeket a magatartási szabályokat megszegi. Ennek az összegnek az alsó határa 500 000 forint, ehhez képest a több milliós, 10 millió fölötti összeg már kiugrónak számít, és adott esetben alkalmas lehet arra, hogy a terheltet a büntetőeljárás alatt arra ösztönözze, hogy betartsa a magatartási szabályokat, ne tűnjön el, álljon a nyomozóhatóság a bíróság rendelkezésére. Azonban a törvény maga is hangsúlyozza azt, hogy figyelemmel kell lenni minden esetben a bűncselekmény súlyára is. És nem kérdéses, hogy ebben az esetben az adott esemény, tragikus esemény következménye az kivételesen súlyos, hiszen 28 ember halálát eredményezte. Természetesen a tragikus esemény és annak jogi minősítése, büntetőjogi minősítése az egymástól eltérő dolog. Nyilvánvalóan ilyesmi indokolhatta az alsófokú bíróságnak azt a döntését, hogy az óvadékot elegendőnek találta. Hogy a konkrét körülmények indokolják-e erősebb kényszerintézkedés alkalmazását, vagy elegendő-e az óvadék intézményének alkalmazása, ezt a kúria rövidesen el fogja dönteni egy olyan eljárásban, amely a konkrét ügyre már nem hat ki, hiszen a legfőbb ügyész csak a törvényesség érdekében, tehát elvi megállapítás céljából nyújtotta be az erre vonatkozó indítványát.
Egy ilyen kúriai iránymutatás az arra a józan paraszti észre feltett kérdésre adhat választ, hogy van-e helye óvadéknak olyan bűncselekmény esetén, ami nagyon súlyos büntetéssel fenyeget? Magyarán minden pénzt megér, hogy a büntetés alól elszabaduljon.
Én azt hiszem, hogy a legfőbb ügyész úr indítványa erre a kérdésre irányul. Tehát biztos vagyok abban, hogyha a kúria ebben az indítványban ilyen kérdéssel szembesül, akkor nem fogja kikerülni a választ.
Egy másik konkrét ügy, elvi döntés született egy feltételes szabadságra bocsátási ügyben, amikor a büntetés végrehajtási bíró minden magatartási kifogástalanság ellenére se bocsátotta szabadlábra az elítéltet, mert úgy látta, hogy a társadalom védelme ezzel nincs teljesen megoldva. Úgy tűnik, mintha a feltételes szabadságra bocsátást nagyon sokan jogként kezelnék, és nem a törvény által adott lehetőségként. Erre van-e a kúriának válasza ezen túlmenően?
Valóban a bírák hajlamosak arra, hogy azonos ügyeket azonos módon döntsenek el. És ha egyes ügyekben mondjuk a büntetés végrehajtási bíró elé kerülő feltételes szabadságra bocsátási ügyekben azonos körülményekkel találkoznak, jó magaviselet, megfelelő pártfogói vélemény, sablonos pszichológus szakértői megközelítés, akkor bírói szemmel nagyon nehéz egymással ellentétes döntéseket megindokolni azonos körülmények fennállása esetén. Ilyenkor a bíró hajlamos egyféleképpen dönteni. És ha maga a törvény is tulajdonképpen kevéssé részletezi, hogy milyen eltérő körülmények eredményezhetnek eltérő döntést, nem ad elég részletes szabályozást a figyelembe vehető szempontokra, akkor egy ilyen döntési helyzet valóban gyakran vezet sablonos felfogáshoz. Azonban a kúriának az a felfogása, hogy a feltételes szabadságra bocsátás nem kötelező, hanem csupán lehetőség. Tehát még csupa pozitív körülmény és adat esetén is dönthet úgy a bíró, hogy eltekint a feltételes szabadságra bocsátástól. Ettől pedig olyankor tekinthet el, amikor úgy látja, hogy a bűncselekmény jellege, az elítéltnek a bűncselekmény elkövetésében játszott szerepe, a bűncselekmény tárgyi súlya, esetleges kezdeményező, meghatározó szerep az elkövetés során, arra a következtetésre vezethet, hogy még egy kedvező büntetés végrehajtási intézeti előterjesztés ellenére sem látszik biztosítottnak a feltételes szabadságra bocsátásnak az a szubjektív feltétele, amely szerint az elítélt kész a továbbiakban törvénytisztelő életmód folytatására. Azt hiszem világosan látszik, hogy milyen általános fogalmakkal dolgozik a törvény. Hogy a törvénytisztelő életmód folytatására fennálló készség az ezerféleképpen fogalmazható és definiálható.
És nyilván nincs olyan elítélt, aki azt mondaná, hogy ez benne még nem érett meg a büntetés ideje alatt.
Nyilvánvalóan nehéz észszerű és társszerű indokot találni ilyen esetben, amely a feltételes szabadságra bocsátást megtagadja. Azonban a kúria éppen most tett közzé egy olyan döntést a márciusi hivatalos lapjában, B8-as elvi döntés számon, amely egy ilyen alsófokú bírósági döntést ismertet, ahol mindenféle pozitív körülmény ellenére a bíróság úgy döntött, hogy eltekint a feltételes szabadságra bocsátástól.
Ez a döntés, ez a bíróságok további gyakorlatára mennyire lehet irányadó, mert ez úgy tűnik, hogy ez egy nem egy kötelező iránymutatás.
Ez nem kötelező iránymutatás, de nehéz is kötelező iránymutatást hozni olyan esetben, amikor a bírót a rendelkezésére álló körülmények, bizonyítékok és adatok alapján mérlegelésre jogosítja. Tehát ez annyira egyedi döntés, maga a büntetés kiszabás is, de a feltételes szabadságra bocsátás tárgyában hozott döntés is, amiről nehéz általános értelemben kötelező iránymutatást megfogalmazni. De az a tény, hogy a kúria egy alsófokú bírói döntést felemelt elvi döntési szintre, ami a saját határozatai közül kiválasztott legfontosabb döntések szintjét jelenti, és ezt egy hivatalos lapban közzétette, ezzel azt mutatja, hogy lehetséges és követendő a bírói mérlegelésnek ilyen irányú kitágítása.
A bírói mérlegelésben szerepet kaphat az adott bűncselekmény által okozott társadalmi felháborodás, mert a közvéleményben ezek a kérdések ilyen esetekben fogalmazódnak meg.
Én azt gondolom, hogy a bűncselekmény tárgyi súlya és jellege magában foglalja annak a társadalmi hatását is.
Tehát ha a bíró ilyet tapasztal, a büntetés végrehajtási bíró, akkor az indoklásában ezt, ha megemlíti, akkor nem lép túl a mérlegelés keretein?
Hát ezt bízzuk azokra a büntetőbíró kollégáimra, akik ebben a kérdésben döntenek. Közigazgatási bíróként nem szeretnék ebben állást foglalni.
Devizahiteles ügyek. A Kúria évkönyvéből jól látszik, hogy a polgári kollégiumban és a közigazgatási kollégium közigazgatási szakágában a legnagyobb az érkezett, a befejezett meg a folyamatban maradt ügyek száma is. Mikorra tudnak most kitűzni egy beérkező devizahiteles ügyet a Kúrián?
Az egyéves elbírási határidő határán mozgunk, és mindent megteszünk azért, hogy ne lépjük túl ezt a határidőt. Bár ilyen szempontból rosszkor jött a devizahiteles ügy hullám a Kúriára, mert az elmúlt időszakban és még a jövő tavasszal is jó néhány kollégát veszítünk majd el nyugdíjba vonulás miatt, nyugdíjkorhatár betöltése miatt, és egy bejáratott bírói tanács munkáját egy éppen összecsiszolódó bírói tanács nyilvánvalóan nem tudja felülmúlni.
Új bíró Kúriára történő kinevezésére sor kerül?
Igen. Épp a hét elején tartottunk vezetői értekezletet a Kúrián, és döntöttünk arról, hogy a következő időszakban, tehát az őszi időszakban a Kúria elnöke pályázatokat ír ki.
Erre a területre írják ki a pályázatokat, ahol a legnagyobb az érkezett folyamatban lévő ügyek száma?
A pályázatok kiírását az indokolja, hogy a polgári kollégiumból nyugdíjba vonultak, és nyugdíjba vonulnak kollégák.
Tehát polgári bírók fognak nagy valószínűséggel pályázni a Kúriára.
Így van.
Még körülbelül 5000 devizahiteles így van folyamatban. Azt ki tudják-e számolni, hogy ennek körülbelül mikor lehet vége? Mert korábban egy korábbi befejezésre számítottunk, de európai bíróságra mentek nagy számban az ügyek, és akkor meg is álltak emiatt.
Ha felidézem, hogy a devizahiteles problémakör felszínre kerülését követően az egyik első interjúmban én egy 10 éves időtartamot jósoltam. Azt hiszem, hogy ez most is tudom magam tartani. Tehát az első ügyek megjelenésétől számított 10 év alatt fogynak el majd a devizahiteles ügyek. Ugye látni kell, hogy a klasszikus érvénytelenségi vagy tisztességtelenségi megtámadások mellett nagy számban vannak folyamatban végrehajtási ügyek is, hiszen sokan a végrehajtási eljárás során szembesülnek azzal, hogy esetleg méltánytalanság érte őket a szerződéskötés során.
Jogkérdések maradtak-e nyitva ennyi idő után, vagy a Kúria, a törvényhozó és az Európai Bírósági Fórum ezeket már tisztázta?
Az elvi kérdések nagy része tisztázott. Jelenleg nincs olyan általános kérdéskör, amelyre a Kúriának kellene közvetlenül választ adnia, de nyitva állnak azok a kérdések, amelyek egy-egy ügyet eldöntenek, nevezetesen, hogy bizonyítható-e adott kölcsönfelvétel esetében, hogy megfelelő volt-e a tájékoztatás, vagy sem. Ezeket a kérdéseket csak az adott ügyben az adott bíró tudja eldönteni, és ennek a gyakorlatnak az összehangolása még a jövőre vár.
Az árfolyam kockázatról szóló tájékoztatás megfelelősége kérdésében az Európai Bíróság nem adott pontos iránymutatást. Ezt a magyar bíróságoknak kell majd kidolgozni?
Ebben a kérdésben nagyon nehezen adható pontos iránymutatás. Néhány kifejezést a Kúria, illetve a konzultatív testület állásfoglalásai is tartalmaznak ebben a körben. Ezek azonban nagyon nehezen fordíthatók le egy konkrét ügy eldöntésére. Tehát adott esetben megint csak a bíró megérzésére és judiciumára van szükség ahhoz, hogy adott esetben megállapítsa, megfelelő volt-e az árfolyam kockázatról való tájékoztatás, vagy sem.
Igen, de a bíró valószínűleg, mert sok ügyet látott már, fogja érteni, amit az árfolyam kockázatról való tájékoztatás bármi bonyolultan is tartalmaz egy okiratban. Az ügyfél nem feltétlenül kell, hogy ezt értse. Hogy fogja a bíró átérezni az ügyfél helyzetét?
Ezt az Európai Bíróság is megfogalmazta, hogy olyan jellegű tájékoztatás várható el, amit egy átlagos felkészültségű fogyasztó megért.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Dorák Péter, a Kúria elnöke, az Inforádió arénájának vendége.